Lukács evangéliumából olvasom ezen a délelőttön az igét a útmutatónkból, útmutatónknak a hétre kijelölt igéje álljon előttünk Lukács evangéliumának 12. fejezetének a 35. versét fönnállva hallgassuk meg. Tehát Lukács evangéliuma 12. fejezetének a 35. verse így hangzik. Legyen a ti derekatok felövezve, és szövétnekeitek megtöltve. Eddig olvasom az igét. Advent első vasárnapját megelőző vasárnap, az örök élet vasárnapja is, ezt a igét hozta elénk az útmutató, amiben egy figyelmeztetés áll előttünk, hogy legyetek készen, mert nem tudjátok, hogy melyik órában jön el a ti uratok, és nem mindegy, hogy miképpen talál benneteket. Tehát legyetek készen, és ezt a történetet, vagy ezt a példázatot mondja el az Úr Jézus, amikor beszél arról, hogy ha megjön a ti uratok, akkor úgy várjátok, hogy készen legyetek, mert ez a ti feladatotok, tehát, hogy hogyan is várjuk mi az urat, hogyan is fogunk mi megfelelni az ő elvárásainak, ez a nagy kérdés foglalkoztatott engem. Legyetek felkészülve. De hogyan tudunk felkészülni? Hogyan tudunk elkészülni az ővele való találkozásra, hisz az ige azt mondja, hogy ő szent, és neki semmi kapcsolata nincs a tisztátalannal, ő előtte nem állhat meg a tisztátalan, nem állhat meg a bűnös, akkor hogyan is fogunk mi ővele találkozni? Hogyan is állhatunk meg, és hogyan készülhetünk fel erre a találkozásra? Igen, nagy kérdés ez a hívő embernek, hogy tudunk-e győzedelmesen végigjárni egy életnek a kísértéseiben. Az imaórán szintén ez a gondolat foglalkoztatott bennünket, akkor is a jelenések könyvéből olvastam az igét, csak nem ez a néhány vers, hanem az elkövetkezendő versek, amikor a szmirnei gyülekezet angyalának írt az Úr Jézus, és ott is hasonlóképpen beszélt, amikor azt mondja, hogy tudom a te dolgaidat, és itt is arról beszél, hogy én tudom a te dolgaidat. Hát Isten tudja a mi dolgainkat, és azt is tudja, hogy mi olyan erőtelenek vagyunk. Ő azt is tudja, és világossá tette a tanítványoknak is, hogy nem lesz könnyű az az élet, amiben őt követni akarjuk, mert ő mondta, hogy ha engem üldöztek, titeket is üldözni fognak, ha engem megkísértettek, akkor a ti életetekben sem várhatjátok azt, hogy ugyanezek a kísértések nem fognak előjönni. Tehát számolni kell azzal, hogy nem könnyű ebben a világban a Krisztus követője lenni. De amikor ennyi kísértés van, annyi fájdalom, annyiféle probléma, amivel napról napra meg kell küzdeni a hívő embernek, akkor hogyan tud tisztán, fedhetetlenül járni az Isten útján? Van-e nekünk erre egyáltalán lehetőségünk? És arról beszéltem az imaórán is, és ezt szeretném a testvéreknek szívére helyezni most is, amit itt az Úr elénk állít, hogy ő tudja a mi dolgunkat. Ő azt is tudja, hogy milyen kísértéseink lesznek. Emlékezzünk csak, amikor Péternek azt mondja az Úr Jézus, hogy Péter, kikért titeket a sátán, téged a sátán, hogy megrostáljon, de én imádkoztam érted. Én nem feledkeztem el rólad, én tudom a te dolgaidat, én tudom a te nehézségeidet, én ismerem azokat a kísértéseket, amelyek a te életedben is ott vannak és ott lesznek, és ne gondold azt, hogy én elhagylak téged. Hogyan járhatjuk végig ezt az utat? Csak úgy, hogy tudjuk azt, hogy nem egyedül kell végig harcolni a hitnek a szép harcát. hanem az Úr velünk van, és ő mellénk áll, és segítségünkre lesz. És hogyan teszi ezt? Hogyan áll mellénk az Úr? Nekem olyan kedves dolog olvasni a Jelenések könyvében ezt a néhány verset, de Pál apostolnak a leveleiből is hasonló dolgokat tudtam leszűrni, amikor megszólítja a gyülekezetet, és olyan jó dolog arra gondolni, hogy mind az apostol, mind itt az Úr Jézus, amikor megszólítja a gyülekezeteket, akkor mennyi minden jó dolgot elmond róluk. És megdicséri őket az ő hitükért, az ő fáradozásaiért. És itt is, amikor olvassuk az efézusi gyülekezethez írt levelet, vagy az efézusi gyülekezethez írt levelét az Úr Jézusnak, akkor azt mondja, hogy én tudom a te dolgaidat, tudom a szenvedésedet, azt is tudom, hogy megkísértettél, igen, azt is tudom, hogy terhet viseltél, tudom azt, hogy sokat fáradoztál. Az Úr Jézus nem hallgatja el mindazt, amit lát jót a gyülekezet életében. Majdnem mondhatjuk azt, hogy megdicséri őket, megsimogatja őket, hogy igen, tudom a te dolgaidat, és látom azt, hogy hogyan igyekszel, és olyan jó látni azt, hogy mindezt te megtetted. Hát nem az isteni szeretet sugárzik ezekből a szavakból a gyülekezet felé, amikor dicséri őket, amikor bátorítja őket ezekkel a szavakkal. Amikor az Ószövetségben a énekek énekét szoktuk olvasni, vagy otthon elolvassuk, be kell látni, hogy nem azok közé, a könyvek közé tartozik, amit olyan sokszor előveszünk, és külön olvasgatjuk, talán azok szokták elővenni, akik szerelmesek, és azt gondolják, hogy na akkor ebből olyan szép dolgokat vonhatunk le, és valóban egy szerelmi történet állhatott a jelenés, vagy a énekek énekében is, talán ezért nem is annyira olvassák az emberek, pedig többről szól ez a történet, vagy ez a szép, mondhatjuk irodalmi alkotás is, mint az, hogy egy férfi és egy nő szerelmének a leírása, hanem tudjuk azt, hogy azért is került bele a Szentírásba, és azért látták jónak a kánon összeállítói, hogy ez is ott legyen és helye legyen a Szentíratokban, mert nem csak egy férfi és egy nő szerelmét, és annak a férfinak és nőnek a másik ember felé, másik felé való szeretetének a leírását tartalmazza, hanem egy kicsit többről szól, mint ahogy a Bibliában sokszor többről szólnak azok a történetek is, amiket Isten igéje leírat, vagy leír, arról szól, hogy mi is az a nagy szeretet, ami Isten és az ember között van. És azt mutatja meg, hogy hogyan szereti Isten az embert, és milyennek kellene lenni az ember szeretetének Isten felé. És amikor elolvassuk ezt a könyvet, akkor azt látjuk, hogy nem véletlen, hogy Isten ilyen módon akarja érzékeltetni az ember is az önmaga kapcsolatát. Mert az ember számára egy nagyon szent és szép érzés, egy szép dolog, amikor párját megtalálja és örül, és örvendezik neki, és szeretetét felé kinyilvánítja, hát Isten is így akarja elénk állítani azt a szeretetet, amivel ő szeret bennünket. És elmondja azt, hogy nekünk is hogyan kell őt szeretni, milyen kapcsolatban kell lenni az Istennek az emberrel, és az embernek az Istennel. És miért így mutatja meg? Mert mi így értjük a legjobban. Nem elvont fogalmakkal próbál az Úr bennünket tanítani, hanem amikor megnézzük Jézus példázatait, olyan szépen láthatjuk azt, hogy amikor egy példázatot elmond, az olyan világossá teszi azt, amit nem lehet tudományosan megmagyarázni, vagy ha tudományosan szeretnénk megmagyarázni, akkor lehet, hogy nem értenénk belőle semmit. Olyan szépen ki lehet fejezni. Emlékszem, hogy volt egy tantárgyunk a teológián, ami hát bevallom őszintén, hogy igencsak meggyötört bennünket, mert hát olyan írásokat kellett olvasnunk, amit elolvastuk, és sokszor beszélgettünk is róla, hogy a szavakat értjük, tehát minden szót értünk belőle, tehát nem voltak benne olyan különleges, idegen szavak, de amikor össze kellett rakni ezeket a szavakat, akkor olyan értetlenül álltunk, hogy nem értjük, milyen nyelvezet ez. És valóban igaz, ennek a tantárgynak, vagy ennek a ezeknek az írásoknak egy külön nyelvezete van, amit valaki kialakítottak, és emlékszem arról, hogy amikor a tanár elkezdte magyarázni sorba ezeket a gondolatokat, és végig mentünk egy íráson, akkor úgy éreztük, hogy hát most már megvilágosítottunk, most már értjük. És amikor hazajöttem, újra elolvastam, és megint azt éreztem, hogy megint nem értek belőle semmit. Igen, tudományosan is le lehet írni valamit, és vannak emberek, akik ezt értik. De az Úr nem így akar hozzánk szólni, hanem nagyon közel hozza, akarja hozzánk hozni az ő igéjét. Nagyon világossá akarja tenni számunkra az ő akaratát. Azt mondja az ige a Mózes 5. könyvében, a 30. fejezetnek a 11. versében, amikor az ő parancsolatáról beszél, azt mondja, hogy mert a parancsolat, amelyet én a mai napon parancsolok néked, nem megfoghatatlan előtted. Sem távol nincs tőled. Nem a mennyben van, hogy azt mondanád, hogy kicsoda tud érte fölmenni a mennybe, hogy elhozza azt nekünk, és hallassa azt velünk, hogy teljesítsük azt. Sem a tengeren túl nincsen az, hogy azt mondanád, hogy kicsoda tud érte átmenni. Sőt, azt mondja, sőt, felette közel van te hozzád az ige. A te szádban és a te szívedben van, hogy teljesítsed azt. És olyan szép gondolat az, amikor azt látjuk, hogy Isten közel akarja hozni az ő üzenetét számunkra. Világossá akarja tenni az ő akaratát. És ezt ki is nyilvánítja nekünk. És ezért dicséri itt a gyülekezetet, és mondja nekik azt, hogy nem közömbös számomra a ti fáradtságotok, nem közömbös számomra a ti tűrésetek, nem közömbös a béketűrés és a buzgóság és ragaszkodás az Isten igéjéhez. És amikor az Úrnak ezeket a szavait olvasom, akkor be kell vallanom, egy kicsit eleven szén is volt ez az én számomra. Eleven szén, mert elgondolkoztam azon, hogy vajon mi hogyan állunk a mi fele barátainkhoz. A dicséret tekintetében. Mert Jézus azt akarja, hogy mi is hasonlóképpen lássuk a másik embert. És valljuk be őszintén, hogy nem arról vagyunk híresek, én sem és sokszor mások sem, hogy mindig meglátjuk a másik emberben a jót. És megdicsérjük őt, és bátorítjuk őt azokban a dolgokban, amit meglátunk, ami helyes és ami kedves az ő életében, hanem inkább a hibákat vesszük észre. Inkább azokat szoktuk nagyító alá venni, mert az könnyebb észrevenni. Miért? Mert talán hiányzik belőlünk az a fajta szeretet, ami az Úr Jézus Krisztusban volt. Mert nem a szeretet, hanem sokszor az önzés munkálkodik bennünk. És mindig azt látjuk, vagy azt szeretnénk észrevenni, amiben a másik gyengébb. Emlékezzük csak a tanítványokra, akik olyan szép példaképként állhatnak előttünk, és Jézus pedig nyilvánvalóvá teszi az ő igényében, az evangéliumokban, hogy a tanítványok telve voltak az állandó versengéssel. Nem tudták a másokat úgy elfogadni, ahogy van. Egymást méregették, hogy ki a nagyobb, ki az, aki többet tud adni, ki az, aki fontosabb szereplő a tanítványok között. És hát ez van sokszor mi bennünk is, a bűn miatt, az engedetlenség miatt. Mi is mindig versengünk. Amikor emlékszem gyerekkoromban, mindig azon versengtünk a testvéremmel, hogy ki jobb miben. Én ebben, ő abban, és soha nem voltunk hajlandók elfogadni azt, hogy a másik valamivel jobb. És emlékszem egy ilyen nagy vitatkozásra, amikor már majdnem őrre mentünk, általában mindig én húztam a rövidebbet, mert én voltam a kisebb, de emlékszem, hogy pingpongoztunk a testvéremmel, kihúztuk az otthoni konyhaasztalt, ami hát kevésbé volt olyan nagy, mint egy pingpong asztal a mai és az akkori időben is, de hát nem nagyon volt akkor lehetőség arra, hogy pingpong asztalunk legyen, és hát a pingpong ütőit is mi faragtuk ki fából, de hát az olyan jó volt, még szivacsot is ragasztottunk rá, hogy egy kicsit jobb legyen, és hát azon pingpongoztunk, és mindig azon vetekedtünk, hogy ki az, aki legyőzi a másikat. És egy ilyen pingpongozás után, amikor, hát most nem is tudom, hogy talán akkor én győztem éppen, és hát teljesen fel voltam villanyozva, és ezt el is mondtam a testvéremnek, hogy lám-lám, én vagyok a jobb, és ő elkezdett kergetni, és hát mivel nem tudott elkapni, ezért utánam dobta a pingpongütő, ami aztán a fejemet jól el is találta, és emlékszem rá, hogy hát én ugye keservesen elkezdtem sírni, és erre az édesapám, aki abban a pillanatban beérkezett, és azt látta, hogy már megint veszekedünk, egy hirtelen mozdulattal eltörte a pingpongütőt, és beküldött bennünket hát azt hiszem, talán akkor már nem voltunk sarokba állítva, de beküldött bennünket a szobába, és mondta, hogy nem, ki se jöhettek ma. Igen, hát így van ez, hogy mindig azt keressük, hogy ki a jobb, ki az, aki legyőzheti a másikat. Az Úr pedig nem azt nézi, és nem ezt keresi, hanem azt, hogy hogyan tud bennünket megdicsérni. Mi is az, amit megláthat bennünk jót. Nem véletlenül mondja az ige azt, hogy meglátjátok a szálkát a te fele barátoknak a szemében, de a gerendát nem látjátok meg a tietekben. Testvérem, el lehetne azon gondolkodni, hogy vajon meglátjuk-e a jót a másikban, a testvérünkben, a szeretteinkben, és tudunk-e olyanok lenni, mint az Úr Jézus, aki megdicséri, és együtt tudunk örülni az örülőkkel, együtt tudunk sírni a sírókkal, hogy nem az önzés az, ami erőt vesz felettünk, hanem az a fajta szeretet, amivel Jézus is szeret bennünket, és azt nézi, azt látja, hogy mi az, amiért megdicsérhet bennünket, és mi az, amit mi jól teszünk. Ó, kérdezzük meg magunktól, hogy így nézzük mi egymást itt. Amikor megjelenik valami testvérünk, az foglalkoztat bennünket, hogy jaj, vajon hogy tudom neki elmondani azt, amit én szeretek benne, ami fontos számomra. De inkább vannak összesúgások, mint a tanítványoknál is, amikor Jézus rájuk pirít, hogy mind vitatkoztok itt az úton, és el kellett mondani az igének, hogy azon, hogy ki a nagyobb. De nem is az a legnagyobb baj, hogy sokszor a másik embert megpróbáljuk, vagy a másik emberben csak a rosszat vesszük észre, hanem a nagyobb baj az, amikor számon is kérjük rajta ezt. Mint a példázatban a szolgáról, aki 100 dénára volt a másik embernek tartozással is, amikor ennek a szolgatásnak, aki 10 000 talentummal tartozott az ő urának, az elengedte azt, és ezt a szolga pedig kiment, és a 100 dénát mondhatjuk, hogy leverte a másikon, hogy add meg, és olyan könyörtelenül képes volt még börtönbe is juttatni mindaddig, amíg ő meg nem fizeti. Tehát, hogy milyen bodek vagyunk mi emberek. De az Úr Jézusnak pedig fontos volt az, és fontosnak tartotta azt, hogy elsorolja mindazt a jót, amit a gyülekezet életében látott. Miért? Mert gyönyörködik bennünk. Gyönyörködik akkor is, amikor látja a mi gyengeségeinket, de gyönyörködik abban, amit lát és amiért tud gyönyörködni, azokért a dolgokért, amelyek jók a mi életünkben, és amelyet valóban meg lehet dicsérni. Megérdemeljük ezt? Gondoljunk csak Jób történetére. Amikor Jób történetét olvassuk, egyrészt a nyomorúságban látjuk azt, hogy Jób hogyan alázza meg magát, és mondja ki azt, hogy nem méltó ő Isten szeretetére. És nyilvánvalóvá válik előtte minden bűn az Isten jelenlétében, amit ő elkövetett. És azt is látjuk, hogy a történet kezdetén ő minden nap hozza az áldozatot az Úr elé. Mert maga is érzi azt, hogy nem tökéletes, nem tud tökéletesen megállni az Úr előtt. Tehát mi az, ami miatt ő mégis oda ment az Úrhoz? És olyan jó olvasni azt az igében, amikor megy a sátán udvarolni Istennek, és Isten pedig megkérdezi tőle, hogy láttad-e az én szolgámat, Jóbot? Nincsen tőle tökéletesebb, istenfélőbb. És milyen szép dolog azt látni, hogy Isten hogyan látja Jóbot. Jób maga is látja az ő gyarlóságait. Ő maga is tudja azt, hogy mennyi bűnt elkövet, és mennyire erőtelen. És Isten pedig mit mond? Észrevetted-e az én szolgámat, Jóbot? Bizony nincsen hozzá hasonló a Földön, fedhetetlen, igaz, istenfélő, bűngyűlölő. Mindent felsorol róla az Úr, ami jó. Miért? Mert szereti. Nem azt mondja az ige, hogy nem látja benne a hibákat. De nem azt akarja kidomborítani. Emlékezzünk csak az Isten igéjére, amikor azt mondja, hogy a szeretet pedig sok bűnt elfedez. Nem arról szól, hogy elnézi a bűnt, hanem elfedezi. Nem ezt hánytorgatja föl. Ebben segíteni akar neki. És így néz ránk is az Isten. Mert bennünket is így szeret. Ézsaiás könyvének a 43. fejezetében olvassuk azt, amikor a prófétán keresztül ezeket a szavakat mondja az Úr: ne félj, mert megváltottalak, neveden hívtalak, enyém vagy. Mikor vizen mégy át, én veled vagyok, és ha a folyókon azok sem borítanak el, és ha tűzben jársz, nem égsz meg, és láng meg nem perzsel, mert én vagyok az Úr, a te Istened, Izraelnek szentje, a te megtartód. Adtam váltságodba Egyiptomot, Kúst és Sébát, mivel kedves vagy az én szemeimben, és becses vagy, és én szeretlek téged. Milyen szép, ahogy az Úr néz az ő népére. Becses vagy, és szeretlek téged. Isten így néz bennünket. De akkor mi a baj? Nem az a baj, hogy mi ezt nem értjük meg, hanem az a baj, hogy nem értjük meg ennek a jelentőségét. Azt gondoljuk, hogy ha Isten szeret bennünket, akkor nekünk is valamilyen formában szeretni kell őt. De ez nem üzlet. Nem azért szeret bennünket Isten, mert mi szeretjük őt. Mert mi megpróbálunk mindent megtenni, és a gyülekezet is ezt tette. Mindent megtett azért, hogy kedves legyen az Úrnak. De az Úr nem ezt akarja. Emlékezzünk csak, amikor jön a törvénytudó, és jön a gazdag ifjú is, hogy mit kell nekem cselekednem, hogy örök életem legyen. Hát gyerekkorom óta mindent megtettem. Mi az, amit még tennem kell? Mindig azt hisszük, hogy tennünk kell valamit, hogy meg kell felelni Istennek. De azt mondja A Jeremiás könyvében az Úr, hogy én örökkévaló szeretettel szerettelek. Nem azért szeretlek téged, mert tökéletes vagy, hanem mert szeretlek örökkévaló szeretettel. Ha Isten azért szerette bennünket, mert megérdemelnénk, ha Isten azért szerette volna az ő népét, Izraelt, mert megérdemelte volna, akkor nem jutott volna odáig, ahova eljutott az ő népe. Viszont azt várja tőlünk, hogy mi is szeressük őt. És miben áll az, hogy mi szeretjük őt? Megint csak abban szeretnénk megmutatni az ő szeretetét, hogy mit teszünk. És itt le is írja az ige, amikor azt mondja, hogy úgy néz ki, hogy ez a gyülekezet is szereti. Munkálkodsz, kitartasz, harcolsz értem, még az ellenségeimet is megveted, és mellém állsz. De az az én bajom veled, hogy elhagytad az első szeretetedet. Mindig olyan nagy kérdés a hívő emberben, hogy mi is az az első szeretet, amiről Isten igéje beszél. És mindig úgy szoktuk emlegetni, hogy az első szeretet az, amikor megismertük az Urat, és át tudtuk volna ölelni az egész világot, és olyan lelkesen mentünk, és tettük a dolgunkat, és tettünk bizonyságot Isten szeretetéről. Az olyan jó volt, és visszasírjuk azt az időszakot, amikor így tudtunk az Úrért küzdeni. De nem ez az első szeretet. Az első szeretet többről szól. Ez nem azt jelenti, hogy ez az első buzgalom, ami ott van az ember szívében. Hisz ha így nézzük, akkor ez az efézusi gyülekezet mindent megtesz. Az Úr Jézus mondja el, hogy te annyira odaszánod magad, annyi mindent megteszel értem, fáradozol, és nem fáradsz el. Ó, bár mindannyian ilyenek lennénk. De nem ez az első szeretet, hanem az, hogy észrevesszük az ő hűségét a mi életünkben. Az a baj, hogy elfeledkezünk az ő jó téteményeiről, amikor nem tudjuk őt úgy dicsérni, úgy szeretni, ahogy ő szeret bennünket. Miközben munkálkodsz, elfeledkezel hálát adni. Testvérek, mindig nagy kérdés az, hogy tudok-e hálát adni az Isten szeretetéért. Imádkozni szoktunk, kérni szoktunk, azt tudjuk, hogy oda kell menni az Úrhoz, de vajon szoktunk-e hálát adni és megköszönni mindent? Nem véletlenül mondja Dávid az ő zsoltárában, hogy el ne feledkezz, mennyi jót tett veled. Látszólag közel vagyunk hozzá. Mint a új szövetségben, az evangéliumban olvasott tékozó fiú történetében, az otthon maradt fiú, akiben van egy kis szomorúság, amiatt, hogy az hazajött tékozló fiú mennyi mindent kap az atyától, és nem értette meg azt, és nem tudta értékelni azt, amit az atya azt mondott neki, amikor elé tárta azt, hogy de hát fiam, te mindig velem vagy, és mindenem a tiéd. Hogy van az, hogy nem értjük meg, és nem tudunk hálát adni azért, amit Istentől kaptunk? Hogy mindene az miénk, amit tőle kaphatunk. És nem tudunk hálát adni, hanem mindig csak azt vesszük észre, és valljuk be, sokszor ez van, amit nem kaptunk meg. Amit nem engedett meg az Úr. És nem értjük meg, hogy amit nem kaptunk meg, arra nincsen szükségünk. Amire szükségünk van, mindent megkaptunk. És ez volt az otthon maradt fiúban is, hogy nem kaptam meg azt a kicsit. Nem veszem észre azt a sok jót, amit megkaptam. Mit is jelent az, hogy én szeretem őt? Azt, hogy én elfogadom azt, amit ő ad nekem. És elhiszem, hogy ő szeret engem. Pál ebben bátorítja mindig magát, hogy ő nem akar elfeledkezni arról, amit Istentől kapott. Számára az a legfontosabb. És ezt mondja az Úr az efézusi gyülekezetnek, hogy elfeledkeztél az én jó téteményeimről. Távol kerültél hozzám. Ugyan fáradozol, teszed a dolgodat, de nincsen meg benned az irántam való hála, és nem veszed észre azt a szeretetet, amit újra és újra kapsz tőlem. Mert ha észrevennéd, akkor elmondanád. Akkor te is dicsérnél engem. Mint ahogy én dicsérlek téged, mert észreveszem a te életedben. És hogyha visszatérünk az énekek énekére, azt látjuk, hogy mind a férfi, az ott lévő fiú és leányzó, hogyan dicséri egymást, észreveszik egymásban. Hát erre van szükség, hogy dicsérjük őt. Nem annak kell örülni, hogy mit teszünk az Úrért. Emlékezzünk csak, Jézus maga mondja azt, hogy ne azért örüljetek, hogy mit cselekedtek, hogy a lelkek engednek nektek, hanem annak örüljetek, hogy a ti nevetek föl van írva a mennyeknek országába. Annak örüljetek, hogy Isten szeret titeket, és ti szerethetitek őt. És ő titeket az ő szeretetével vezet, és ti belekapaszkodhattok az ő szeretetébe. Ez az a szeretet, ami hiányzik, az az önzetlen szeretet, ami nem azt nézi, hogy mit ad nekem a másik, vagy mit tudok én neki adni, hanem az a ragaszkodás, amiről Isten igéje beszél. Ez az, ami hiányzik belőlünk. És az ige pedig arról beszél, hogy az Úr tudja a mi dolgainkat. Tudja azt, hogy mennyi jót tudunk tenni érte. És ő ezt szeretné kiemelni. És olyan jó lenne, ha mi is meg tudnánk ezt tenni. Mert ez a számunkra az örök élet. Azon örüljetek, hogy Isten szeret, és a ti nevetek be van írva a mennyeknek országába. Tehát erről figyelmeztet bennünket Isten igéje az örök élet vasárnapján, hogy Isten szeretete betöltheti a mi életünket, és mi viszont szerethetjük őt, és dicsőíthetjük őt, és nem kell elfeledkeznünk semmi jó téteményéről. Adja az Úr, hogy ez a szeretet közösség töltse be a mi szívünket, mert ez az, ami minden bűnt elfedez, és ez az, ami bennünket bevihet az Isten országába. Ő tudja, hogy nem könnyű ez az út, de az ő szeretetével mindig hordoz bennünket. Adjunk ezért hálát neki, és dicsőítsük a mi mennyei atyánkat. Amen.